Elmúlt 7 óra is, itt van velem Keleti Kristóf, a Budapest Jazz Club kommunikációs vezetője. Erről beszélünk. Szevasz, Kristóf.
Hello, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Rögtön előre szaladtam. Annyiban beszélünk róla, hogy nekem úgy vagy meg, mint a Budapest Jazz Club arca. Nekem mindig az volt meg, hogy te előbb-utóbb a Budapest Jazz Club vezetője leszel, ez mondjuk így van, és aztán egyszer csak én így eldöntöttem, hogy az vagy, de közben nem.
Tehát, abszolút hogy... nem. Nagyon hízelgő és kedves tőled, hogy ezt
nem az volt a szándék. Fel,
de nem így van. Sokkal inkább úgy van, hogy nagyon meghatározó a mindennapokban aktívan résztvevő tulajdonosai vannak a Jazz Clubnak. A Budapest Jazz Club egyébként egy ilyen non-government organization, ez NGO kritériumának abszolút megfelelő hely. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert hogy ez tényleg egy magánvállalkozás, az egy más kérdés, hogy a klubot működtető alapítványnak van egy közszolgáltatási szerződése Budapest főváros önkormányzatával, ez is fontos, de itt egy olyan helyszínről, kulturális intézményről van szó, amit magánemberek hívtak életre, és működtetik egyrészt financiális szempontból is, másrészt meg operatív szinten. Az egyik ilyen tulajdonos úgy hívják, hogy Schusser Zoltán, aki minden szerdán este, nem tudom, 10x éve ott van az összes meetingen, és akkor ilyen jó stratégaként nyilván a feladatokat csoportosítva, vagy éppen adott divíziótól, ahogy viccesen szoktuk mondani, számon kérve, vagy bekérve az információkat, igazgatja a Jazz Club dolgait. A másik tulajdonos pedig Bóna László, aki egyébként eredendően jazzzenész, de aztán informatikusra váltott, és ő pedig a maga program szervező, tehát azért az a szitu, hogy a Budapest Jazz Clubnak a programjainak a mondjuk 85-90%-át azt a Laci rakja össze teljesen egyedül, és akkor marad egy 10-15%, amit meg vagy én, vagy együtt, például a Világsztár sorozatunkat, azt mindig közösen megbeszéljük.
Ez a te ötleted volt? Mert nagyon büszke vagy a legtöbb interjúban ezt nagyon kiemeled.
Igen, nem az én ötletem volt, de ez nem is kellett, hogy bárki ötlete legyen. Ez egy abszolút adekvát dolog, hogy egy jellegében képes helyszín, mármint egy jazz klub esetében, akkor lesz igazán menő, hogyha ott nemzetközi rangú fellépők is szerepelnek, és hát azért ezeket a, ilyen most nagyon diplomatikusan megfogalmazva nemzetközi rangú fellépőket, azért ezeket a világsztárokat Amerikában lehet megtalálni elsősorban, nagyon csekély kivétellel, és mi őket igyekszünk minél nagyobb számban importálni.
Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, és ezt is erről is fogunk beszélni, mert hogy köze van ahhoz, ami egyébként nekem célom volt ezzel a mai beszélgetéssel, egy kicsit a jazz jelenét, az elmúlt 10 évét, és a jazzt, mint kultúrsznobizmus szeretném egy picit átvenni. És már hogy azért, mert hogy néha az az érzésem, hogy ú, de jó, hazataláltam, hogyha elmegyek akár a jazzklubba, akár nem tudom, van egy pár hely Budapesten szerencsére, ahol amik egyébként tele vannak, kicsik, de tele vannak, és ott vannak azok az emberek, akikkel akár lehet interaktálni, lehet közösen jófajta jazzzenét hallgatni, de mégis van egy olyan, hogyha ezt valakinek elmondom, aki éppen nincs ebben, akkor az elég gyorsan vált arra, hogy kultúrsznob vagyok. Tehát akkor attól, hogy valaki jazzt hallgat, ennek a megítélése ez, te, aki azon az oldalon vagy, a jazz klubban. Ez hogy alakul szerinted? Hogy látod?
Én nem nagyon tudom belőni, hogy mit jelent az, hogy valaki kultúrsznob. Attól, hogy nem rémesen rossz, és most szándékosan ugye megbeszéltük, hogy véletlen se használják csúnyoszor.
Igen, megköszönöm.
Attól, hogy valakinek nem rémesen rossz az ízlése, attól szerintem még nem lesz kultúrsznob. Attól, hogy kifejezetten jó az ízlése, még akkor sem lesz, és szerintem lehet jazzzenét hallgatni úgy, hogy közben például akár még popzenéből is, hogy más nem mondjak, olyan előadókat hallgatsz, akik egyébként egy megfelelő minőségű zenei produktumot állítanak elő. Egyébként pedig a kultúrsznobság szerintem azért is egy téves megközelítés, vagy attól tudom elképzelni, hogy egyáltalán egy ilyen megközelítés, aki még nem volt most maradjunk a magunknál a Budapest Jazz Klubban, mert hát nálunk kifejezetten olyan a repertoár, most például pont egy pár nappal ezelőtti Orlando X Dombic nevű formációra gondolok. Jó, ez annyiban rendhagyó volt, hogy először volt olyan, hogy nem raktunk be székeket a koncertterembe.
Tehát komolyan, ez komolyan, mert kivettétek.
Ennyire bulis volt, és egyébként, ha valaki elmegy a New York-i Blue Note Jazz Klubba, akkor jó esélye olyan koncertet fog látni, ahol nincsenek székek, és konkrétan bulis ilyen R&B zenére az emberek, úgy, hogy egyébként olyan magas színvonalú jazz stíluselemek, vagy stílusjegyek lelehetőek fel, vagy köszönnek vissza, vagy hát ott vannak direktben tulajdonképpen ezekben a zenékben, hogy az azért mindenféle sznobizmustól nagyon messze van, mert hogy buli. És nálunk is vannak ilyen bulis dolgok, és szerintem egy BC Big Band is egyébként bulis, mert a fejed leszáll, olyat fújnak ott a srácok, és abszolút befogadható zene. Úgyhogy ezek az öncélú szólók, meg egyéb jelzők, amivel szokták illetni a jazz, azok szintén megtalálhatóak nálunk bizonyos koncerteken, más koncerteken, meg más stílusú. Ez egy nagyon-nagyon széles műfaj a jazz, és legalább olyan széles, mint majdnem a teljes zene, szóval egy annyira összetett spektrumú, annyira széles spektrumú valami, hogy aki táncolni akar, az is talál magának valót, aki nagyon elmélyülten bólogatni akar, az is talál magának valót, aki meg akarja fejteni a matek képleteket, az is talál, szóval tényleg nagyon sok minden van benne.
Jó tett az, hogy eljött a muzikumból? A jazzklub, tehát hogy ugye évek, ez már jó pár éve eltelt, de most már legalább van rálátásotok, hogy nyilván a lokáció sem mindegy, tehát a belváros egyik végében van ez a másik, meg a másik végében, és a maga a helysz, tehát a méret sem mindegy. Tehát ott azért voltak távolságok. Itt nincsenek távolságok. Itt ugye van a bár, és igazából két lépés is bent vagy a koncertteremben. Tehát ez jót tesz egy ilyen jazz zenei találkozó helynek?
Nézd meg, olyan koncert, komoly koncertterem is van, ahol egybe van a bár meg a koncertterem külföldön, itthon egyaránt. Szerintem nálunk ez inkább előny, mint hátrány, de ez is ízlés kérdés. Van, aki, hogyha nem tudom, a mögötte lévő sorban a mellette ülők, tehát már mint a háta mögött két egymás mellett ülő ember picit összesugdulózik, már hátrafordul és lepisszegi, mert hogy annyira átszellemülten akarja élvezni, ez nagyon szélsőséges, például nyilván más meg már inkább tényleg bulizna, táncolna, beszélgetne, vacsorázna közben. Nálunk egyébként nagyon sok koncerten vannak a koncertteremben is asztalok, és akkor ott lehet közben vacsorázni, italozni, kocingatni, tehát nem mindig csak ilyen széksorosan van berendezve. És hát van egy külön kávézó, amikor belépsz, akkor odaérkezel meg, ami egy mostanra már szerencsére független, hát talán mondhatom, hogy kulturális tér, bár nem szeretem, akkor mindenre nem mondják, hogy kulturális, ugye ismerünk a belvárosban ilyen utcát, a kultúra utcát, én nem tudom, hogy milyen kulturális érdemei vannak, de a lényeg, hogy, és akkor van külön az éttermünk, ahol egyébként kivetítjük a koncertet élőben, tehát nem tudsz lemaradni semmiről, bárhol is vagy, és a kérdésre válaszolva abszolút örülünk, hogy eljöttünk. Ugye akkor az még nem a muzikum volt, hanem utánunk lett abból a helyből muzikum, hanem Kossuth az klub, a Kossuth vagy, klub, igen, így igen, van, igen. Nagy múltú és nagyrangú fontos szintér, csak hát egy más vonatkozásban, és mi nagyon örülünk, és nagyon be is laktuk ezt a új helyet, és nagyon szeretjük, és nagyon vicces, hogy egyébként egy eredendően mozinak épült, gyönyörű, ilyen Bauhaus jellegű belső tér meg épület, az mennyire alkalmas, szóval több, mint alkalmas egy jazzklubnak.
De ez kihívás volt, hogy onnan, abból a hangzásból, vagy abból a hangzású térből átköltözni egy ilyen gyakorlatilag egy kisebb térbe. Ott egyébként emlékszem, hogy sokan aggódtunk, hogy meg fog szűnni a Budapest Jazz Club. Emlékszem, hogy volt egy ilyen kollektív aggodalom, hogy most kisebbbe költöztek, biztos csak túlélnek, aztán vagy nem élnek túl, tehát hogy csak ilyen időhúzásnak láttuk, szerintem sokan, de ezek szerint akkor jót tett.
Abszolút jót tett, meg lehet, hogy itt van valami kis optikai csalódás, mert egyébként csak szólóban a koncerttermünk nagyobb, mint az ottani koncertterem. Persze az egy kétszintes hely, igen, több ilyen hallal, aulával, folyosóval, csigalépcsővel, tehát igen, összességében igen. Így tényleg nagyobbnak hathat, de közben meg nettó négyzetméterre szerencsére a mostani a nagyobb, és pont ezért tudunk elhívni egyáltalán elhívni nemzetközi sztárokat, mert hogy le tudunk ültetni annyi embert, amire ez mondjuk így úgy szoktunk mondani, hogy nullára kijön, tehát hogy, hogy kitermelhető legalább a fellépti díja, sok egyéb költség mellett, amit aztán meg máshonnan kell előteremteni. Igen.
Akkor beszéljünk egy kicsit a világsztársorozatról, mert ezt most már több egyére hoztuk elő, és hogy eleve a jazz életben ott hol válik el a világsztár a, nem tudom, az egyszerű ismertségtől? Szóval, hogy mikortól válik valaki világsztárrá ebben a szcénában?
Ez egy nagyon jó kérdés, amire szerintem nincsen válasz. Hogy mindig gondolkod,
amikor ezt mondja valaki, ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon rossz kérdés.
Nem, ez egy tényleg jó kérdés, vagy elgondolkodtató kérdés, mert hogy nincs ilyen kategória. Ha nagyon-nagyon szigorúak akarnánk lenni, akkor lehetne mondjuk egy olyat mondani, hogy akinek Grammy díja van, vagy legalább Grammy díj jelölése van, az se piskóta, az akkor világsztár, de hát biztos, hogy egy csomó kivétel van, aki nagyon elismert, nagyon neves, de még nem volt Grammy jelölése, de talán azért ez a ritkább, úgyhogy én azt mondanám, hogy akinek azért már legalább egy Grammy díj jelölése volt, az teribe világsztár.
Nevezhetjük annak.
Abszolút.
De tök érdekes, hogyha elmegyek külföldre, akár Amsterdamba, akár Londonba, ott én lehet, hogy nem figyelem, de nem emlékszem olyanra, hogy the world famous akárki, Gipszi Jakab.
Valószínűleg azért, mert ott sincs gyakrabban.
Én értem ezt, csak hogy ez kicsit olyan, mintha nekünk magyaroknak ez szükséges lenne, még itt a 30 évvel a függöny lehullása után, vagy 33 lassan, hogy ezekre az ilyen matricákra még mint a szüksége lenne a magyar közönségnek.
Némi kritikai élt vélek felfedezni ebben.
jól fedezek.
Aminek lehet, hogy van alapja. Nálunk ez egy mondhatom, hogy ilyen marketing fogás volt, és pontosan azért, mert kellett egy ilyen matrica a legelején, még a Dave Douglasnél, hogy igazából az a lényeg, hogy azok számára, akiket érdekel a műfajnak a krémje, a csúcsának a csúcsa, a legteteje, a maximum, ami ebből kinyerhető, azok akkor is eltaláljanak ezekre a koncertekre, ha egyébként nem feltétlenül tudják, hogy kit kell keresni. Tehát mondjuk most ez a következő májusi Körtelin koncertre nyilván kevésbé igaz, de rögtön a szintén májusi 18-ai Jure Pukl koncertre, ott viszont abszolút ez van, hogy ha csak úgy kiírnánk enélkül, akkor lehet, hogy az úgy eltűnne a többi között, jó, egy külföldi név, de most nem tudjuk, miközben meg ott nagyon-nagyon komoly művészi színvonal van, és tényleg a legteteje, a legmagasabb fokú nemzetközi szint, és ugye ott a Joe Saunders a bőgős, aki miatt főleg fölcímkéztük amúgy ezt a koncertet ezzel, és van nekünk egy olyan út például, hogy Lian Carroll, aki egy brit énekesnő, és amúgy kétszer annyian jönnek el rá, mint erre a Jure Pukl koncertre, szóval itthon nagyon menő, meg egyébként mondhatom, hogy van nemzetközi ismertsége, de őt nem fogjuk fölcímkézni, mert ő nem egy világsztár, mert mondjuk, nem tudom én, Szingapurban nem fognak rámoccanni, vagy Brazíliában nem fogják tudni, hogy ki ő. A Joe Sandersre ez már nem igaz. Szóval itt tulajdonképpen az van, hogy azért van ez a kis, ahogy te fogalmaztál, matrica, hogy megmutassuk azokat a neveket, vagy megjelöljük azokat a neveket, akik tényleg világszerte ismertek, és pont emiatt hordoznak valamit.
Ez egyébként mintha kellenének ezek a kapaszkodók. Szóval igazad volt abban, hogy volt kritika él benne, hiszen miért ne lenne, mindenben van egyébként egy pici kritikai életet tartok, amit kérdezek, de hogy valami, mint tehát a szükségességét azt meg nem kérdőjelezem meg. Mert nagyon sokszor tényleg erre van szükség, hogy valami kapaszkodónk legyen, hogy akkor most kivel van, hogy milyen rendezvényel van dolgunk. Lehet, hogy egyébként még abban is befolyásol egy picit, hogy öltözzek föl. Nem?
Ez ezt a célt szolgálja, már nem feltétlen az, hogy öltöz föl, de jó, igen, tehát összességében, igen. Vagy egy metaforica, abszolút igen.
Az elmúlt 10 évről azt mondtam még az előbb, hogy a jazz élet, magyar jazz élet elmúlt 10 évét egy picit nézzünk vissza, az nem olyan sok, azóta, mert régben, egyébként 2007 óta vagy te a jazz klubnál? Jól emlékszem a számra. Szóval az, hogy mondják, a nagyobb gombozból is sok, 16 év. Szóval, hogy azóta te azért ráláttál arra, hogy milyen szokások vannak akár a közönség oldaláról, hogyan fejlődik a jazzzene, milyen irányzatok vannak, hogyan a jazzzenészek mennyire tartják meg a klasszikus irányokat, és mennyire próbálnak kísérletezni. Bár a jazz az önmagában egy ilyen kísérletező műfaj. De hogy ebben például te a jazz evolúcióját, azt most hogy látod? Hol látod? Most hol tart a magyar jazz?
Most nem a CSS marketinges vénem fog
nagyon örülök. Örülök.
Válaszolni erre, főleg, hogy egyébként nem olyan erős ez a vénem, vagy ha igen, akkor szigorúan kulturális területen. De szóval, hogy egész egyszerűen az a helyzet, hogy többen járnak a jazzklubba idén, mint előtte. Most ezt a covidos dolgot, ezt így ilyen fekete dobozként kezeljük meg.
Igen, ez egy idővákum.
Így van, azt most felejtsük el, próbáljuk meg eltemetni, mert meg se történt. De hogyha ezt most nem veszem így a vizsgálat tárgyaként, akkor azt mondhatom, hogy egy folyamatos növekedésről van szó. 2008-tól, amikor megnyitott a Jazz Club, egészen mostanáig minden évben egy picit többen vannak, mint előtte. Egy kicsit már a nyár sem olyan rossz, már mint hogy egyre kevésbé rossz, tényleg a elmúlt 3-4-5 évnek a nyarai már elfogadhatóak voltak. Ebben egyébként jelentős szerepe van annak, hogy van a klubnak is egy nemzetközi ismertsége, amit javarészt vagy nagyrészt például ezek a koncertek tudnak megteremteni, tehát hogy van egy ilyen potenciális ebben, és hogy a külföldieknek, turistáknak köszönhető gyakran az, hogy egy-egy nyári este is jól sikerül, mert hogy egyébként mi magunk nem vagyunk a Balatonon, most mi alatt a magyarokat értem, de szóval, hogy nyaralunk, meg kiülünk a teraszra, egyebek, de a turisták szerencsére megjönnek, és megtöltik a klubot sokszor.
Igen, ez tök érdekes, hogy vannak éttermek, ahol már gyakorlatilag a 95%-a a közönségnek turista. Most ezt gondolom, hogy ugyanígy igaz vagy lehet igaz bizonyos koncertekre, vagy koncerthelyszínekre is, hogy ti mennyire lőttök például akár a világsztársorozattal, mennyire fontos az, hogy lőjetek a külföldiekre is, vagy ezzel, hogy világsztársorozat, ezzel már be tudjátok húzni csak a magyar közönséget, és igazából nem kell targetálni a külföldiekre.
Ugye nagyon nagy szerencse, hogy ez egy nonverbális műfaj, tehát hogy itt nem
tény,
kell.
Tényleg.
De tényleg jó, mert hogy a külföldieket ugye a színházi produkciókkal, vagy egy magyar stand-up-pal, stb. Nagyon nehéz megfogni, tehát nekünk szerencsénk van, hogy egy olyan ilyen művészeti terméket kínálunk, ami kompatibilis bármilyen idegen ajkú turistával, és targetálunk rájuk, így úgy amúgy, különböző marketing felületeken, vagy egyéb módon a Budapest Jazz Club program fizetének a hátoldalán most már régóta egy olyan angol nyelvű felhívás szerepel, ami kifejezetten a külföldieknek, hotelekben, hostelekben, egyéb szálláshelyeken bóklászó külföldieknek szól, és őket igyekszünk elcsábítani magunkhoz. És mi volt a kérdés?
Hogy fontos-e a külföldiekre targetálni, vagy a magyarokkal meg tudjátok tölteni, akár egy ilyen... meg hogy ez is érdekel egyébként, hogy a külföldieket, például itt van egy turista, akkor érdekli-e egy világsztár, vagy érdekli jobban a magyar jazz?
Érdekli a világsztár, azt látjuk, mert hogy... ugye lekérdezhető, vagy látható a jegy, főleg nyilván az online eladásoknál, hogy magyar vagy idegen név szerepele ott. Meg amiben én nagyon hiszek, vagy úgy merem remélni, vagy álmodozom róla, hogy így van, de én azt hiszem, hogy így van, hogy hát van ez a suttogó propaganda, tehát hogy jó híre van a klubnak, hogyha felmész a Google-ra, akkor ott is jó értékelés van a klubról, nyilván azért, mert hogy ezen ott nagyon sokat dolgoznak, hogy így legyen, de tényleg, tehát hogy ahogyan van összehajtva a szalvétáig, ennél egyébként nyilván fontosabb dolgokon keresztül, mint például, hogy szól az aznapi koncert, hogy jól nézek ki az a kép, ami a falon van, stb. Tehát ez tényleg sok és összetett munka, és akkor ennek az eredménye az, hogy aki odajön, az jól érzi magát, mert jó élményt kapott, kedvesek voltak vele, jó a hangulat, ez egy csomó-csomó dolognak kell klappolni, tényleg nagyon sok dolognak kell klappolni, hogy ez működjön. De ha úgy megy el, hogy működött, akkor hazamegy, és ezt elmeséli, aztán a karácsonyi vacsorra. Suttogó
propaganda, de szép. Ez szép. Jó, ez még nem hallott. Te találtad ki?
Nem sajnos. Ez van.
Csak ez egy baj van vele. Nem én találtam ki. Igen. Keleti Kristóf a vendégem, a Budapest Jazz Club kommunikációs vezetője. És vele beszélgetünk a magyar jazz életről, a külföldi jazz előadókról, akik itt megfordulnak nálunk, és vele folytatjuk, még visszatérünk ide a szabadesésbe, úgyhogy maradjatok velünk.